Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Köszöntöm mai vendégemet, Szűcs Nellit.
Én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
Szűcs Nelli színésznő, Nemzeti Színház tagja, és azt néztem, hogy Tiszaújlakon születtél. Ez egy, azt írja a szótár, hogy egy városi jellegű település, Tisza mentén, határfalu mentén, és azon tűnődtem, hogy hát nem tűnődtem, hanem láttam, hogy ez a település az elmúlt 100 évben 4 országhoz tartozott. Tehát volt Magyarország, Csehszlovákia része, Szovjetunió része, és most Ukrajna része. És ez valami olyasmi, amit így innen az én ilyen kényelmes pesti ülőkémből el se lehet képzelni. Ez olyan az embernek ad inkább, vagy elvesz tőle, hogy gondolod ezt? Ez a tény, ez a múltnak ez a különös folytonossága és szakadozottsága.
Én azt gondolom, hogy ad, mert ezáltal nyitottabbá válik. Több kultúra hat rá, és hogyha az ember, még egyszer ezt a szót használom, hogy nyitott a dolgokra, akkor ezzel együtt színesebb lesz, mint egyéniség.
Többet lát, többet érez, többet együtt érez?
Többet lát, többet érez, többet szagol, ízlel, énekel, táncol, bármit hozzá lehet fűzni ehhez. Nagymamám csehek alatt született, 1925-ben, azután édesapám már a magyarok alatt született, 45-ben, január 5-én, de január 20-ától már Szovjetunió lett.
És 15 nap után hazát váltott.
Igen, hazát váltott, ki sem kellett mozdulni. Azután nagymamám megélte azt, hogy még ukrán állampolgár is lehetett. És soha nem hallottam panaszkodni, pedig nem egyszerű élete volt, egyedül nevelte a két gyerekét, de soha nem azt hallottam tőle, hogy milyen nehéz az élete itt a határon túl. Úgyhogy valahonnan én is ezekből a gyökerekből táplálkozom, sőt, mivel édesanyám orosz származású, tehát mondhatnám azt is, hogy anyanyelvem az orosz, mert amikor én megszülettem, meg a nővérem, akkor még édesanyám nem beszélt magyarul. Úgyhogy még ez is hatott rám, de soha nem bánnám meg, és nem cserélnék senkivel sem.
És hogyan került össze a magyar édesapáddal az orosz édesanyád?
Hát mivel édesapám már szovjet katona volt, tehát szovjet hadseregben szolgált, fönn messze északon, és ott ismerkedett meg édesanyámmal, és nagyon szerelmes volt, és régen 3 évet kellett szolgálni a katonáknak, és Moszkvába írt egy kérelmet, hogy ő nagyon szerelmes, és engedjék meg, hogy ő megnősülhessen. És nem tudom, mi hatott akkor a parancsnokságra, megengedték, tehát egy olyan másfél éves katona volt akkor, amikor megnősült, sőt, még a nővérem is ott született. A nővérem 3 hónapos volt, amikor megérkeztek Kárpátaljára.
Te orosz édesanyád, orosz az anyanyelved, akkor te fél lábbal minimum benne állsz az orosz kultúrában.
Nyakig. Ráadásul én ukrán iskolába jártam, mert abban az időben meg sem álmodhattuk volna, hogy valamikor ezek a határok úgymond megnyílnak. És mindenki, vagyis aki azt akarta, hogy a gyermeke tovább tanulhasson, és valami jövőt látott a gyerekei előtt, akkor nagyon sokan ukrán vagy orosz iskolába adták a gyerekeket. És nálunk meg adott is volt, mert mivel még egyszer említem azt, hogy édesanyám nem tudott magyarul, tehát arra gondolt, hogy azért segíteni kell a gyereknek a házi feladatot megcsinálni, már ebből a tekintetből is. De ezt sem sajnálom, mert szintén anyanyelvű szinten beszélek ukránul is. Úgyhogy ez is egy plusz kultúra, és nagyon boldog vagyok, amikor meg tudok szólalni ezen a két nyelven, bár angolul, vagy németül, vagy más nyelven nem tudok beszélni, mindig azt mondom, jaj, meg se tudnám tanulni, de biztos
de
csak idő kell.
Nem így van, hiszen aki biztos, több nyelvet beszél, annak
igen, csak nyelvénye. Vagy mindig az időre fogom rá, a lustaságomra, de azt hiszem így három nyelvet beszélve ez nem rossz dolog mai
gondolom,
világban.
Gondolom, gyerekeitek is beszélnek.
A lányom nem beszél, mindent ért. Tehát akkor mindig megkérdezem.
Első fokozat, igen.
Igen, hogy akkor miért nem válaszolsz? Hiszen nem tudom. De amikor mondom neki, hogy akkor mit hallottál, és pontosan fordítja le a dolgokat, meg minden. Tehát nekem be kell kapcsolnom az agyamat, hogy én velük oroszul beszéljek. Tehát nekem már nem jön csak úgy a zsigereimből, hogy akkor én oroszul beszéljek. Édesanyám meg elfelejtkezik oroszul beszélni, mert már nagyon jól beszél magyarul, és akkor mindig kérem, hogy anya, hogy légy szíves, beszélj velük oroszul, mert plusz egy nyelvet tudni, az nagyon jó. A fiam dettó ért, de nem, de azt gondolom, majd eljön az az idő, hogy elkezdenek majd társalogni, mert a nővérem gyereke is így voltak. Nem, és kicsit csak megszólaltak.
Ebben a sajátos kulturális, multinacionális helyzetből hogyan jöttél merről a színház vagy a színészet felé? A személyiségedből, vagy valami, mit láttál, vagy mit tudtál erről, ami vonzott?
Hát színházat én soha nem láttam, mint olyat. A tévében le nem tudtak volna ültetni tévé elő, hogy én színházat nézek, mert nem fogott meg, viszont szerepelni azt nagyon szerettem, tehát óvodában, iskolában, sőt, már volt olyan, hogy az iskolában már meg is untam is.
Kívánok a panorámateremben, megkezdik a helyső kalapácsa.
Jó napot kívántak nekünk innen is, igen.
Tehát volt olyan, hogy az iskolában már meguntam azt, hogy mindig mennem kell, és engem küldenek, tehát dacoltam, persze a dac korszakomat élve, és aztán jött a felhívás a Kárpát-Igaszóban, hogy fölvesznek egy csoportot a kijevi főiskolára, tehát ez egy magyar csoport lenne, mivel nincs Kárpátalján még profi magyar színház, Munkácson működik mai napig is az orosz színház, Ungváron ukrán színház, de magyar színház, mint olyan nincs, népszínház működött, és ezért 88-ban kitalált a két minisztérium, tehát az ukrán és a magyar, hogy akkor legyen egy ilyen. És a diákokat, amelyeket majd fölvesznek, 89-ben indult ez az első évfolyam, akkor majd azok fogják képezni a beregszászi színházi társulatot. És én megint csak lusta voltam, tehát nem is tudom, mit vártam az élettől. Azt gondoltam még, amikor végzős voltam, majd lesz velem valami. Tehát majd lesz velem valami, és mindig azt mondom, hogy a Jóisten fogta a kezemet, és ő vezetett erre a pályára, és végig ő van mellettem, mert én azt gondolom, ez egy csoda, hogy én itt vagyok. Ahogy említetted, Tiszaújlakról, egy kisebb, egy mezővárosból, aki soha nem látott színházat, stb. És most itt van a Nemzeti Színházban. Nagyon sok víz folyt ez alatt a Tiszán is. Úgyhogy így kerültem én a főiskolára. Az osztálytársaim nógattak, hogy Nellész, neked meg kell próbálnod. Aztán egy tanárom, aki munkaórán tanított engem először, úgy volt, hogy jogosítvány fogunk kapni, tehát nem most belekeveredtem.
Autóvezetésre
tanított, így van. Utána meg már csak autószerelők lettünk, mert rájöttek, hogy hát itt így a gyerekek ingyen kapnak jogosítványt, tehát ez pedig éveken keresztül ez így folyt. Tehát lehetett választani, ki megy autóvezetésre, a lányok varni mehettek, kertészkedni, hát Nelli hol mentett, Nelli persze a fiúk közé, mert mindig az iskolában is hol fociztam a fiúkkal, tehát mindig volt bennem annyi energia, hogy vagányság, bármi, hogy én mást akartam csinálni, mint a lányok. És akkor ez a tanár, ez a Pista bácsi egyszer csak beállított hozzánk, épp ballagás után, és azt mondta, hogy ha nem vagy képes, akkor majd én elviszlek, és mert ha nálam tudtál szerepelgetni az órákon, akkor most neked ezt meg kell próbálnod. És így elmentünk, elvitt Beregszászra, Akkor láttam, találkoztam először Vinyánszky Attilával, lent voltak a kijevi főiskoláról a tanárok, és volt egy ilyen előválogatás, hogy Kijevben már azok a fiatalok mentek föl, akikből, tehát egy ilyen 50 ember ment Kijevbe föl, mert mégis messze van, tehát ne 200-400 ember utazzon.
János Vitéz fiú szereplőit kérem a balettterembe, táncpróbát kezdünk. János Vitéz fiú szereplőit kérem a balettterembe.
Hanem azt az 50 embert választották, akiből úgy gondolták, hogy lehet válogatni, tehát ki lehet válogatni ezt a 16 embert. Hát így kerültem fel Kijevbe.
Ott eleve Vinyánszky Attila volt a tanárotok?
Nem csak. Tehát Attila beleszólhatott, persze.
Köszönöm, hogy Józsefet kérném a panorámba terembe. Szállás, József.
Ez színesíti a beszélgetést.
Ez színesíti, igen. Attila beleszólhatott, persze, hogy kiket vesznek föl, mert mégis ő lesz majd a színház főrendezője, de tanáraink voltak, 3-4 tanárunk volt osztályfőnökkel, ugyanúgy, mint itt a Pesti Főiskolán.
De akkor ők magyarok voltak?
Nem. Tehát ezek nem, ők ukránok voltak? Így van. Tehát teljesen egy olyan helyre kerültünk, ahol nem volt magyar ember. Ugyanígy, mint itt a Budapesti Főiskolán, Kazimír Károly lett az osztályfőnökünk, Szinetár Miklós tanárúrral. Gáti József volt, hál' Istennek, a beszédtanárunk.
Mert akkor ti mennyi időre jöttetek át?
Mindig egy-egy fél évre, tehát egy másfél évig mi voltunk a Budapesti Főiskolán. Úgyhogy megint csak szerencsések voltunk, mert két iskolából hozhattunk magunkkal valamit.
Most amit a kijevi főiskolán tanítottak, tanultatok, arról azt lehet mondani, hogy az a orosz színház művészet, vagy létezik olyan azon amellett, vagy azon belül, hogy ukrán színház művészet, vagy hogy van?
Nem, hát inkább ez a, tehát orosz színház, mivel azt mondjuk, hogy Stanislavski egy orosz ember volt, akkor minden színházi gyökér hozzá nő, és őtőle indul el, de én azt mondom, hogy a színházat azután az ember magába kezdi el keresni, és akkor beszélhetünk itten európai színházról, vagy orosz iskoláról, vagy bármiről, aztán a színházat te magad, mint egyéniség kezded el kutatni, és válaszolni rá, hogy mi az, hogy színház.
Erre most hallgatunk egy kis zenét, és utána folytatjuk. színházi belépő, ezt a műsort hallják a rádió Kunszombat délután, Szűcs Nellivel beszélgetünk. A beregszászi, hú, mondd ki a nevét végig, I. és Gyula.
Régen az ott Magyar Nemzeti Színház, most meg Megyei Jogú Színház, valami ilyesmire változtatták a nevét.
Jó, tehát röviden a beregszászi színháznak alapítója vagy, mint arról szó volt 89-től 93-ig. Tanultál színésznek, és akkor utána megalapítottátok ezt a színházat. Sokáig kizárólag Vidnyánszky Attilával dolgoztatok, ha jól értem. Nagyon érdekes, különös volt, amikor bejöttek a képbe más rendezők?
Nagyon jó volt, mert megint új világok nyíltak ki előttünk, új ablakok, de ahhoz, hogy megértsük ezeket a rendezőket, akár ugye lengyel, orosz, francia rendezővel, román rendezővel dolgoztunk, bárkivel, ehhez a fundamentumot úgymond Vidnyánszky Attila adta meg nekünk. Tehát ő tanított meg nagyon sok mindenre, és amikor Attilával dolgoztunk, tehát mi 14 évig voltunk Beregszászon. Utána kerültünk át Debrecenbe, ahol ugye 7 évet töltöttünk, de Attilával bármilyen munkát csináltunk, én mindig meg tudott lepni, hogy még mindig tud újat mutatni, mondani, és azt gondolom, még így tudunk kommunikálni, így tudunk létezni, akkor ezt nem lehet megunni, ezt a kapcsolatot. És akkor Debrecenben, most nem tudom, hogy megint annak köszönhetően, hogy a nyitottságról, ahogy beszéltem az előbb, tehát hogyha nyitott a lelked, a füled, és meg akarod érteni a másik embert, hogy ő mit szeretne, hogyan szeretne beszélni a témáról, és te ugyanúgy keresed vele együtt a válaszokat, akkor nem lehet probléma, akkor el tud készülni egy előadás.
A beregszászi társulat most így, ahogy nagyjából végigfuttatom, tehát nincsenek korban nagy szélsőségek, hogy lennének nagyon idős, nagyon fiatal színészek, körülbelül egy nemzedék vagytok. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy eresztés vagytok arról a főiskoláról, vagy pedig hogyan szerveződött az a társulat?
Nem, 93-ban mi elkezdtük a színházat 12-en, másfél év után fölrobbant konstrukció, és öten maradtunk. Azért robbant föl az egész, mert azokból a dolgokból, amit megígértek nekünk, hogy felépül a színház, minden meg lesz ahhoz, hogy ez a színház működjön, meg lesznek a színészlakások, csak jöjjünk haza, tehát semmi nem lett belőle. És úgy kezdtünk el működni, hogy bekérezkedtünk iskolákba, hogy van-e üres osztálytermük, a tornaterem üres-e, tehát minden jó volt nekünk, csak hogy tudjunk létezni. És tehát nem volt fizetés, arról csak álmodni lehetett, esetleg annyit kaptunk, hogy elkávézgattuk. Tehát ha nem a szülők szó szerint, akkor éhen halunk. Most nagy szavakat használunk, de tényleg ez volt. De mivel fiatalok voltunk, és 21 évesen a Varga Józsi volt egyedül 6 éves, amikor befejezte a főiskolát, de szinte gyerekek voltunk, és nem gondolkodtunk el azon, vagy nem volt olyan igényünk arra, hogy most minél több pénzünk legyen, hanem valami más inspirált bennünket. És akkor így maradtunk öten, a többiek, akik elmentek, tehát senki nem maradt, nem folytatta a színészi pályát. Ez az öt ember valami miatt úgy gondolta, hogy mégis maradunk, mégis csináljuk a dolgokat, és 95-ben fölvettek még egy osztályt, akikkel ilyen 5 év, tehát a különbség így köztünk, maximum 6. És amikor ők már egy kicsit szerencsésebbek voltak, mert másodikosok voltak, amikor már velünk dolgoztak együtt, amikor megcsináltuk először a gyilkosságot a Székesegyházban, akkor az ember tragédiáját, tehát akkor Mickevicsnek az ősöket, tehát folyamatosan már nekik volt hová jönni. Nekünk ki kellett alakítanunk ezt, ahová ők jöhettek. És akkor egy idő után úgy próbálgattunk, ahogy a bemutatók az mindig valahol csak úgy létrejöttek, mikor az Ungvári Színházban, mikor Egerben volt bemutatónk, Salgótarján, mikor hol volt, történt meg a bemutatónk. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor Attila a fényt ott állította be, akkor először akkor öltöztünk be a kosztümökbe, kosztümök vagy szedett-vetettek voltak, mert kölcsönkértük az Ungvári Színháztól, vagy épp valamit hoztunk otthonról, tehát mindig így kialakult valami. De az sem zavart, mert igazából mi színházat akartunk csinálni. És ez az akarás, ez a tűz hozta szerintem létre ezt a Beregszászi Színházat. Úgyhogy lehet, hogy most én úgy gondolom, hogy megint igény lenne rá, hogy egy osztályt elindítsanak, és pótolni kéne ezt a Beregszászi társulatot, mert a frissítés, mint olyan, az nem árt. Tehát új találkozások, új inspirálás, tehát nem lehet belekövülni abba, hogy én már valaki vagyok, én már színész vagyok, nem, mert az ember tanul, bárkitől tanulhat, nagyoktól és kicsiktől egyaránt.
Mindig is volt ebben a Beregszászi társulatban kívülről nézve egy hierarchia, egy szakmai hierarchia, és ennek a csúcsán mindig is te álltál és Trio Zsolt. És ez érdekes, ez egy ilyen véletlenszerű kiválasztódás, vagy például te rögtön tudtad, amikor a főiskolára bementetek, hogy hú, az a fiú a legtehetségesebb, persze nem ettől szeretem meg, de mégis. Szóval, hogy véletlen ez, vagy van benne valami törvényszerű?
Nem tudom. Isten útjai kifürkészhetetlenek.
Ez egy korrekt válasz.
Heten voltunk például lányok mi a főiskolán. Tehát 7 lányból én egyedül maradtam. Ez tényleg nagyon furcsa, az a kövér kislány, amikor elmentem tanulni, akkor anyám a faluba először nem akarta el, mindig kérdezték, hogy hova ment a lányod, de nem nagyon akart válaszolni, mert a kis kövér Nelly elment színésznőnek, tehát az, hogy valaki színésznő, az mindig olyan nagy dolog volt legalábbis abban az időben, mikor én még kislány voltam, de szerintem most is nagy dolog kéne, hogy legyen, ha ezt a hivatást válaszza az ember. És ugyanúgy, de mi ezen nem gondolkodtunk el, hogy akkor most... Tehát a sors keze, vagy megint csak a Jóisten nevét említeném, hogy itt kellett találkoznunk. Mi Zsolttal egymás mellett lakunk, de soha nem találkoztunk. Tehát a két falu, Sáros Oroszi meg Tiszaújlak, így 5 kilométerre távolságban vannak egymástól, soha nem találkoztunk. És amikor a főiskolán már és még Beregszászon sem találkoztam vele ezen előválogatáson, hanem Kijevben láttam meg először, és egy 50 magasságú kisfiút látok, szőkehajú, gombafrizurát viselő, kékszemű kisherceget láttam, és azt kérdeztem tőle, hogy te valakinek az öccse vagy, és akkor úgy válaszolt, hogy nem, én is felvételizni jöttem. És egyszerre csak elkezdtünk főiskolára járni, eltelt 4 főiskolán, aztán 2 együtt dolgoztunk, és aztán összejöttünk. Megtörtént a nagy találkozás. A színházban meg megint csak az a kitartás, meg az akarásod, ami miatt esetleg mi lettünk. Hogy is mondtad?
A szakmai hierarchia
csúcsán. Nem tudom, hogy csúcs ez, vagy nem csúcs. Egyszerűen csak elkezdted csinálni a dolgodat, amit rád bíztak. És ez a felelősségérzet, ez, ami idáig hozott, vagy ami odáig hozott, hogy ezen a csúcson legyél, de soha nem gondolkodtunk mi ezen el, hogy mi kik vagyunk. Sőt, ha meg voltál fenyítve, most butaszót használtam, ha a rendező, mármint Vidnyánszky Attila által mi voltunk a legjobban megdorgálva, vagy, mert mindig azt mondta, azok a lovak kapnak, amelyek húznak. Mindig azt mondtam neki, de hát ezek a lovak egyszer elfáradnak. De még nem fáradtak el, úgyhogy ezekből a dorgálásokból is, mert az ember mindig azt hiszi, hogy valami rosszat akarnak neked, nem, ezáltal mindig jót akart neked, mert mindig valami újat várt tőled, hogy új utakra lépjél, valami újat csinálj.
Elképzelhetőnek tartanád egyébként, hogy egyszer visszamentek majd Beregszászba színházat csinálni?
Ha azt hozza a sors, akkor elképzelhető, a lakásunkat még mindig nem adtuk el, mert egyszerűen nem visz rá a lélek. Nagyon szeretünk otthon lenni, ugyanúgy, mint Debrecenből, amikor csak tudtunk, hazamentünk, akkor csak 120 kilométer választott el, most 320. Igaz, most kevesebb időnk van arra, de amikor csak tehetjük, akkor beülünk a kocsiba, és ha csak egy napra, de hazaszaladunk.
Hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk. Színházi belépő, ezt a műsort hallják, Szűcs Nellivel beszélgetünk. Beregszászi Színházról beszélgettünk, ahol nagyon sok előadást csináltatok Vidnyánszky Attilával, és nagyon keveset vettetek le ezek közül, tehát tulajdonképpen mindent mindig vagy bármikor játszotok, elővesztek. Ez, így elképzelem, azt gondolom, hogy ez egyfelől jó, hogy az embernek mindig van lehetősége, nem tudom mit csinálni, folytatni, vagy fejleszteni, vagy felidézni, hát másrészt meg rossz is lehet, hogy soha semmitől nem lehet megszabadulni.
Ez nem rossz.
Ezen elcsodálkozik ezen a lehetőség.
Ez nem rossz, de te magad válaszoltál, hogy fejleszteni, tovább menni. Most Viktor Rizsakó szavait használva, ő mondja mindig azt, hogy egy előadás soha sincs készen. Mert ha azt mondod, hogy te készen vagy a szereppel, akkor az már nem jó. Mert akkor nem keresel, és az a keresés, mint olyan eltűnik belőled, akkor nem olyan lesz az a mű. Tehát azt mindig frissen kell tartani, mert ha unottá válik számodra is, akkor a néző mit fog kapni belőle? Mert ezt megérzi a néző. Tehát a beregszászi előadások az biztos, hogy ezt nem engedik meg, és azután ez a dolog, ez kifejlődik benned, és nem csak a beregszászi előadásokra gondolsz így, hanem a többi előadásra is, amit már létrehoztunk Debrecenben, vagy itt Budapesten, mert másképp nem lehet, vagyis én legalábbis úgy gondolom a színházat, hogy nincs megállás. Tehát én ugyanúgy nem mehetek fel a színpadra, mint tegnap, vagy tegnap előtt mentem be, mert más a néző, én más vagyok, másképp ébredek, más az időjárás. Tehát megérzed a színpadon, hogy a néző ma mit akar tőled. Vagyis legalábbis erre is nyitottnak kell lennem, meg kell hallanom. Ez nagyon nehéz, ez így beszélve így egyszerű így elmondani, de ahhoz, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, ehhez nem lehet sajnálni önmagadat, hogy ehhez mindig a lelked és az egész idegrendszered olyan fokon kell, hogy rezonáljon, ami nagyon nehéz tényleg nap mint nap ezt létrehozni.
Rizsakovot említetted, Viktor Rizsakovot, akivel legutóbb dolgoztál itt a Nemzeti Színházban az éjjeli menedékhely előadásán. Nem okozott-e neked csalódást, hogy az éjjeli menedékhelyből, ebből a csodás Gorki drámából, mondom így a orosz fél lelkedre is hivatkozva, egy ilyen, úgy mondanám, hűvös, inkább németes, mint oroszos típusú színházi előadás született?
Nem. Mert egyrészt ő is, mint művész ember, mindig új utakat keres, és mivel mi már vele negyedszer dolgozunk együtt, ez a negyedik darab, megint valami új dologgal állt elő, és az egésznek a eszenciáját hozta létre. Tehát tényleg, aki ismeri a darabot, akkor az észrevette, hogy mennyire megvan húzva, kaszabolva, bárhogy mondhatjuk, de a lényeget szerette volna megszólaltatni, hogy ez a darab, amely 1902-ben volt megírva, mit mond a mai ember számára. Úgyhogy ebből a tekintetből egyáltalán nagyon felteszik azt a kérdést, hogy van a törőcsikmarés, vagytok ti, és hogy nem ad lehetőséget igazából úgymond játszani. És én ennek nagyon örülök, mert mi az, hogy játszani? Mindig nem soha nem szerettem ezt a szót, hogy játszani. Mindig azt mondtam, hogy létezni adott körülmények között. Én ezt a kifejezést szeretem. Inkább ő meg teljesen azt mondja, hogy a szöveg, mint olyan, meg kell éljen egyedül, mert azt már egy valaki megalkotta. És hogy ez a szöveg tényleg megszólaljon, tehát úgy kell tudni bánni vele, hogy egy kicsit eltartjuk magunktól. Ez nem én vagyok, én, mint színésznő, ezt csak elmondom. De ez a Vasilisza használja ezeket a szavakat. Ő ezt így mondta. Tehát, hogy teljesen több sikra építi föl az előadást, és másrészt meg ez a csapatmunka, amit ő mindig követel tőlünk. Mert azt mondja, hogy a mai világot is csak úgy lehetne megváltani, ha egy igazi nagy csapatként működne az egész világ. A család, az ország, a világ. És ami nagyon nehéz, tehát nem egyszerű, mert külön-külön mindenki tud művészkedni a színpadon, ki tud jönni és produkálja magát. De mindig szerintem, hogy miről is akarunk mi beszélni.
Nem hagylak, Nelly. Mégis Rizsakovval, amit dolgoztál például egy fodrásznőt, ami nagyszerű, csodálatos színészi lehetőséget rejtett magában, amivel te maximálisan éltél is. Ezek után egy éjjeli menedékhelyben nem lepette meg mégiscsak, amikor a rendezői elképzelés kiderült, hogy ennyire egyarcú tömeg lesztek. Tehát az rendben van, hogy fel van mutatva nekünk a szöveg, de én nem esküszöm meg rá, hogy a néző az fölfogta, hogy ki az a klest, ki az a köhögőnő, ki annak a férje. Értem?
Én értem, mert ő így látja a tömeget ma. Egy igen, nagy értem. Masszaként látja, jó. Aki...
Teked van ezzel, nem? Azt lehet mondani, hogy ő így látja.
Ő így látja, én is ezáltal, tehát én egyet értek, ha nem értek egyet. Akkor biztos, hogy vitatkoztam volna vele, vagy bármi, de
De elfogadtad.
De én elfogadtam az ő elképzelését, elfogadtam, hogy a mostani társadalom az egy masszaként működik. Néha jön az egyik, elkiáltja magát, haldoklik a másik, és mindig süketek vagyunk egymás szavaira. Tehát ő azért mondom, hogy az eszenciát hozta ki, és nem biztos, hogy most el kell, hogy Clash, vagy Anna, vagy Vasilisza, tehát ezek nem is fontosak, tehát ezek a nevek, mert már a nevek se, tehát nincs nevünk,
nem
ugye?
Nem a nevek, én
értem, de hogy a színész is azt mondja, hogy már nincs nevünk, úgyhogy már mindegy, hogy a figurák, és ezáltal ez a provokáció, ami létrejön a nézők felé, mert ő mindig azt mondja, hogy a néző nem úgy kell, hogy bejön a színházba, vagy akkor kényelmesen elfoglalja a helyét, és elkezdi nézni, hogy majd, hanem részt kell, hogy vegyen ő is az előadásban.
Jó, tehát Rizsakovról beszélgettünk most, és az az érdekes helyzet jutott erről eszembe, hogy bekerültél a Nemzeti Színház társulatába, ami egy idegen társulat volt, pontosabban, egy ismeretlen társulatba bekerültél, és az a különleges helyzet állt elő, hogy miközben a társulat ismeretlen volt, olyan rendezők jöttek dolgozni, akiket viszont te ismertél, és ott a esetleges hátrány rögtön előnyre váltott. Tehát egyrészt Rizsakov, másrészt Bubien, tehát olyan rendezőkkel dolgozol, akiket te már ismertél. Ez egy érzékelhető előny volt? Vagy voltak itt mindegy?
Szerintem mindegy. Tehát ezek a színészek is, akik itt vannak, tehát nem egy éve vannak a pályán. Nekik is van egy elképzelésük a színházról. És akkor jön egy rendező, aki azt mondja, hogy most ő felajánl nekünk egy játékszabályt, és hogy ezeken a játékszabályokon keresztül fogunk most játszadozni. Tehát ismerhetem én Bubjent is, Rizsakovot is, vagy bárkit, aki jön ide rendezni. Akkor is úgy gondolom, hogy mindig egy új anyag előtt állok, egy új gondolatot kell megformálnunk, feladni a kérdéseket, válaszolni rá. Ebből a tekintetből nekem persze, hogy érdekes volt látnom, hogy ki hogy működik, ki hogy dolgozik. Persze, hogy nehéz az, hogy jó is, meg nehézséget okoz az, hogy mások másképp gondolják, én így gondolom, de ez a csodálatos megint visszatérő csapatmunkára, hogy csak úgy tudunk valamit létrehozni, hogy akkor így csiszolódunk egymáshoz, és együtt szeretnénk beszélni valamiről.
2006-ban jöttetek Debrecenbe, azt hiszem, igen, tehát 8. éve vagy magyarországi társulathoz tartozó színésznő, és ahogy néztem, meglepő módon azt láttam, hogy tulajdonképpen nem dolgoztál Vidnyánszky Attilán kívül magyar vagy magyarországi rendezővel.
Dehogy nem, Bércés Lacival,
Pityubácsi. Igen, de ő volt az egyetlen, és mondjuk tavaly Olt Tamással csináltál egy 3 személyes Debrecenben, de azért Olt Tamás is inkább színész, mint rendező, azt mondanám.
Igen.
Nem érzed-e úgy, hogy hiányzik neked, vagy jó lenne? Vannak olyan magyarországi rendezők, akikkel jó lenne dolgozni?
Jó lenne, de most nem az ego szól belőlem, de azt szeretném, hogy ezt az igényt ezek a rendezők is érezzék, hogy szeretnének velem dolgozni. És most nem akarok neveket felsorolni, azért is, mert Attila azért felajánlott néhány rendezőnek, neves rendezőnek alkalmat, hogy meghívta őket, hogy rendezenek, egyesek azt mondták, nem jönnek, vagy még megvárták azt az időszakot, hogy minden csituljon itt körülöttünk, nem tudom, nem is érdekes, ha valaki lát bennem valamit, és azt mondja, hogy én szeretnék a Szűcsnelivel dolgozni, akkor én nyitott vagyok, mint mindenre és mindenkire.
Hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk. Thank you. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kunszombat délután. Szűcs Nelli a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám. Én Stóben Andrea vagyok. Utolsó felvonás, negyedik, mint egy Csehovban. Valamire szoktam firtatni, ha olyan emberrel találkozom, aki ebben kompetens, már pedig te kompetens vagy. Megfogalmazható-e valamiképpen az orosz és a magyar színjátszás, vagy a színészet közötti lényegi különbség? Hogy miben más egy, vagy ez egy nagyon nehéz kérdés?
Nehéz kérdés, nagyon nehéz rá válaszolni. Nem tudom, hogy tudok-e. Ha egyszerűen, és nem biztos, hogy igazam lesz, a magyar színház az a szószínháza, tehát így röviden, hogy ami meg van írva, azt el is játszom. Az orosz színház inkább a gondolatiságra helyezi az összpontot. Tehát az, hogy van a szó, van a megírt anyag, valami meg mögötte ott lebeg, és azt a mögöttiséget kell felszínre hozni. Tehát az még fontosabb, mint ami meg van írva. Tehát valami ilyesmi, de ez csak az én kis tapogatózásom. Így hirtelen ezt tudom mondani. Két dologról.
Vigyázz ki Attilával, gondolom, hogy nagyon jól ismeritek egymást, szakmailag úgy értem. Okoztok meglepetéseket egymásnak?
Szerintem igen, de ezt majd tőle is megkérdezheted, mert ugye az elébb említettem, hogy ha nem okoznánk egymásnak meglepetést, és nem csak akkor kell meglepetést okoznom neki, amikor vele dolgozok, hanem akkor sem, amikor mással dolgozok, mert persze, hogy megnézi ugye, amit csinálunk, és úgy gondolom, vagyis legalábbis remélem, hogy igen. Mert, és nem csak neki kell, hogy meglepetést, hanem a színész kollégámnak is mindig meglepetést kell, hogy okozzak a színpadon.
Tehát akkor úgy érted estéről estére?
Estéről estére, ha nagyon nehéz, ha csak egy szemtekintetben, ha másképp mondom, csak egy kicsit azt a szöveget, amit el kell mondanom, persze a játék szabálynak megfelelően, tehát nem lehet úgy lubickolnom, hogy kievezek ebből a tengerből egy másik tengerbe, és már nem is tudom, hogy hol vagyok, és akkor úgy néznek rám a kollégák, hogy na, Nelli mit produkál itt, hanem azon belül, amit rám bíztak, de azon belül egy nagy szabadság van mindig. És ha én így lepem meg a társaimat, a rendezőmet, provokálom őket mindig egy frissességre, egy itt és most létezésre, akkor ez egy nagyon jó dolog.
Mondjuk az operett előadásban, azzal meglepted Vidnyánszky Attilát, ahogy te ott jelen vagy?
Hát nem tudom, nem kérdeztem tőle.
Nem mondta.
Nem mondta, mert ezt 20, most már azt mondja, 26 éve vagyunk lassan együtt, tehát főiskolával együtt, soha nem dicsért. Tehát soha nem mondta, és ez valahol jó. Én azt éreztem.
Hát nem tudom, ez hol jó.
Azért, mert az ember nem bízza el magát. Én éreztem, hogy amit csinálok, az akkor megfelel, mert amikor megint visszatérve arra, hogyha piszkált engem, hogyha dorgált, akkor nem azért volt, mert nem tetszik neki, amit csinálok, hanem mindig arra inspirált, hogy több legyek, és még többletet hozzak ki magamból. Úgyhogy persze, így, mint magánszemélynek, mint Nellinek, persze, hogy fájt, hogy jaj, nem mondott megint semmit, nem, de azt akkor is érzed, mert akkor nem lennék itt, akkor nem hoz magával, és nem bíz rám feladatokat, nem bíz rám az, hogy én nyugodtan dolgozhatok külföldi rendezőkkel, sőt, nem hívja meg ezeket a rendezőket el, akár, ha úgy veszem, hozzám. Mert a Rizsakovot is az első munka után aztán megint meghívta, mert azt mondta Rizsakó Debrecenben, amikor megcsináltuk vele az Osztrovszki darabot, a Vihart, hogy megint velünk akar a Beregszásziakkal dolgozni. Akkor Attila kinek hívta meg ezt a rendezőt? Akkor csak hozzánk hívta meg. És ezt is Attilának köszönöm, vagyis én ezt neki mondtam, hogy én ilyenkor nem magamra vagyok büszke, hanem te rád vagyok büszke, amit tudok, végül is tetőlet tanultam Attila. Úgyhogy is, de mi volt a kérdés, mert vissza akartam rá térni. Nem, mert akartam még valamit mondani.
Azt kérdeztem, ezzel, hogy mondjuk az operett kapcsán.
Igen, az operett kapcsán. Ráadásul az operettben nem kellett, hogy játszunk. Ugye a Zsoltival, mi csak belecsöppentünk, mert már akkor mi belekezdtünk az éjjeli menedék helybe. De az Andrzej, mivel ugye Debrecenben dolgoztunk vele, és tényleg egy jó munkakapcsolat, egy viszony alakult ki köztünk, és ő szerette volna eredetileg is, hogy benne legyünk a darabban, és akkor azt mondja, na látjátok, akartam, és meg is történt, itt vagytok velem. Megkért, hogy ezt a pici szerepet, hogy eljátszom-e. És bár nagyon fáradt voltam, mert ez az évad vége volt, és több mint 130 előadáson voltam én személy szerint túl. A tiszteletből is, meg érdekes volt az egész, hogy mi ez a dolog. Elvállaltam, és mivel nincs egy szavam se, azon kívül, hogy putyi-putyi, meg ugye énekelem a többiekkel a dalokat, de végig létezni majdnem 3-2,5 órán keresztül úgy egy darabban, hogy tényleg nem szólalsz meg, csak ott vagy. Ez egy nagyon érdekes és nehéz feladat.
Ez egy nehéz kérdés, amit most kérdezek, gondolom, hogy jöttetek ebbe a társulatba. Nagyon sok mindent hoztatok. Hogyan fogadtak itt benneteket a kollégák, akik a veletek dolgoznak, azokkal a rendezőkkel dolgoznak, akiket miattatok hívtak, akik veletek akarnak dolgozni, és hogyan alakul ez a dolog itt a társulatban azokkal, akik már itt voltak korábban is? Jól fogadtak benneteket? Elfogadtak?
Erre még szerintem nagyon nehéz most válaszolni, már csak azért is, mert egy évad telt el, ugye ez a második évad még nem is a közepe, még nagyon sokukkal nem dolgoztam együtt. Igen, a hozott előadásaink közül, és elég sokat hoztunk, hát nem mindenki nézett meg. Valaki semmit nem nézett meg, egyesek megnéztek egy-két darabot. Én erre nem tudom, ezt persze tőlük kellene megkérdezni. Én tudom, hogy én mit akarok. Azt is tudom, hogy együtt kell működnünk, mert együtt kell csinálnunk. Most nem tudom, hány évadon keresztül a Nemzeti Színházat együtt kell, hogy harcoljunk, mert néha ezek harcok egymás ellen a rendezővel, mert tényleg van olyan, hogy esetleg, ha nem értek egyet, akkor hogy létezem a színpadon. Hál' Istennek úgy adta a Jóisten, hogy nem volt még olyan darab az életemben, amit én nem akartam volna eljátszani, vagy valami ellentétet hozott volna ki bennem, kis lelkemben. Úgyhogy megvannak a pluszok, a minuszok, de mint mondom, hogy mindig tanul az ember mindenből. Tehát nyitott szemmel, nyitott füllel, és nem szőrös lélekkel kell léteznem itt a színházban, ugyanúgy, mint ahogy a világban. És visszatérve a tegnapi darabunkra, az éjjeli menedékhelyre, így kéne valahogy járnunk a világban, hogy a luka hiányát, tehát ne azt érezzük, hogy hiányzik nekünk, hanem próbáljuk észrevenni, hogy itt van közöttünk.
Még egy utolsó kérdésre maradt idő. Trio Zsolt férjed és egyben a legfontosabb kritikusod, ezt olvastam, hogy ti nagyon egymást nem kímélitek. Vajon mi volt az az alakításod, amiért a legnagyobb dicséretet kaptad tőle, vagy fordítva?
Hát én a dicséretről nem beszéljünk, mert igen, soha nem jó. Szeretjük egymást dicsérni. Inkább azt mondom, hogy nekem ő miben tetszett a legjobban. Mindig tudott újat mutatni, de ha nem is, amit csinált, az jó volt. Ha nem, akkor megmondtam a dolgaimat, de az Oblomovban hozott nekem olyat, hogy egyszerűen nem ismertem meg, hogy ő az az ember, akit én tényleg ismerek, minden, hogy ő az én férjem. Tehát majdnem minden előadást megnéztem, amíg játszottak Debrecenben. Tehát ez a figura.
Amit... De hogy ő.
Nem tudom.
A kalapját előtte. Hogy...
Nem. Ez a másik. Tehát soha nincs az köztünk, hogy ugye Zsolti, ugye Nelli. Tehát ez nem helyes, akkor nem építkeznénk. Szerintem ebben rombolnánk egymást. Inkább azt mondom el, hogy nagyon kiszoktam kapni tőle, mert az ember mindig jobban látja másikat kívülről. Nehéz azt mondani, ja, én ma jó voltam. Nem, inkább azt látod, hogy mi volt jó a másikba, vagy mi volt rossz. És amikor a fodrásznőt játsszuk, akkor ez az az előadás, amikor. Vagy azt mondja, hogy na, ma azt csináltad, amit kért a rendező, vagy például most játszottuk szombaton, hát nagyon kikaptam. Pedig én úgy éreztem, mintha azt próbálom, mert a rendezők mindig hagynak rád valamit, hogy és mi. És amikor azt érzed, hogy na, talán jó volt, akkor épp akkor van az, hogy mellette voltál a dolog mellett, és épp szombaton kikaptam tőle, de úgy, hogy... És ez szerintem jó, mert megint arra inspirál, hogy akkor megint keressek, hogy is kell megcsinálnom. Hogy miért... és hogyan. Ha ezek a kérdések megvannak bennem, akkor érdemes kimenni a színpadra, és még egy esélyt adni.
Na, hát ez volt a végszó a beszélgetésünkhöz. Köszönöm szépen. Szűcs Nelli volt ma a vendégem. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt, Stuber Andrea vagyok. Elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is. Viszont hallásra!